Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen.
Thank you.
további segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten. Amen. Halljátok meg Istenünk igényét, ugyanúgy írva van a Márk írása szerinti evangélium 13. részében, a 13. rész első 8 versében, eképpen. Mikor pedig a templomból kinéne, mondanék az ő tanítványai közül, Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek. Jézus pedig felelvén mondanéki, látod ezeket a nagy épületeket? Nem maradt kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, a templom ápolónyiben, megkérdezik őt magukban Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek. És mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek? Jézus pedig felelvén nékik kezdé mondani. Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálás szívvel jövünk most eléd, visszaemlékezve arra nagy csodára, amit az 1500-as években tettél. Hogy amikor olyan félelmetesen és mélységesen megromlott a keresztény egyház, némelyeket megvilágosítottál, és prófétai erővel és hatalommal küldtél el, hogy munkálkodjanak azon, hogy visszatérjen hozzád az emberek sokasága, újra megismerjenek téged abban a világban, ahol minden sötétségben volt. Urunk, minden azóta történt ébredés ebből a fényből táplálkozik. Olyan nagy csoda, hogy akkor te kegyelmesen gondoltál a te gyermekeidre is, világosságot adtál. Urunk, hadd kérjünk most alázatos szívvel ebben az órában magunknak is világosságot, hogy láthassuk, mit kell ma tennünk, másképp tennünk, hogyan kell visszafordulni te hozzád, hogy egészen tiéd legyen a szívünk, teljes egyértelműséggel, hogy hirdetni tudjuk a te evangéliumodat. Erre kérünk, hogy add most a te ígédet és a te szent lelkedet, hogy világosságban lehessünk te nálad, Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
Isten igényét Márk írása szerinti evangéliumból olvasom, a 13. rész 9-től 13-ig terjedő verséből és a 23. verset. Nyomorúságoknak kezdetei ezek, ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és hajótartók és királyok elé állítanak én érettem, bizonyságul őnekik. De előbb hirdetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondoljatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Halálra fogja pedig adni testvér, testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért. De aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Ti pedig vigyázzatok, íme előre megmondottam néktek mindent. Szeretett testvéreim, ma a reformáció csodálatos fénylő fátyájáról emlékezünk. És amikor úgy gondolja az ember, hogy lehet-e valami újat mondani a reformációról, akkor talán az első gondolata az, hogy talán nem. Oly sok mindent hallottunk már róla, talán sokan különböző mélységben, de talán valamennyire lényegét tekintve mindjárt ismerjük a reformációnak a lényegét, csodáját, hogy mi történt akkor az 1500-as, 1600-as években. Mégis, ha az ember egy kicsit jobban belegondol, akkor pont fordított a válasz. Igen, a reformációról lehet újat mondani. Tudnélik, a reformáció lényegéből következik, hogy mindig lehet róla újat mondani. Ismerjük azt az elvet, amelyet a reformátorok megláttak annak idején, hogy az egyháznak mindig szüksége van reformációra. Ez úgy hangzik, hogy Ecclesia semper reformanda. Szükséges az állandó újbóli reformáció. Szükséges az egyháznak. És éppen a reformáció lényegéből következik, hogy mindig lehet újat mondani, mert ez mindig a történelem folyamán, különböző élethelyzetekben, különböző korokban, mindig a maga frissességével tudta ébreszteni a halálból az életre az embereket. Van két szó, amely között egy kis különbség van, az ébredés és a reformáció, de voltak éppen ugyanaz. Ha végig gondoljuk, hogy hány és hány ébredést gerjesztett a Szentlélek az egyháznak az életében, végig gondoljuk azt, hogy az 1920-as és 40-es évek között mekkora erőteljes ébredés volt hazánkban, aztán gondolhatunk a pietizmusnak az idejére, amely nem egy református gondolat alapján, de ugyanakkor valóban lelkeket hozott ki a sötétségből a világosságra, egy egészen különleges ébredés volt. Aztán gondolhatunk a metodista ébredésre Angliában, Wesley testvérek, aztán gondolhatunk a nagy ébredésre Amerikában, vagy a második ébredésbe, ébredésre, amelyet Jonathan Edwards és Moody neve jellemzett, és gondolhatunk a reformációra. Minden esetben Isten lelke világosított meg embereket, és küldött el a szolgálatra, és ezáltal valami hatalmas csoda történt, hogy egy azonos időben nagyon sokan jönnek a világosságra. A legnagyobb ébredés azonban minden kétséget kizáróan a reformáció volt. Ha lehet ilyen különbségtételt tenni, hogy a legnagyobb ébredés hatásában a legnagyobb volt. Ami Lutherrel elkezdődött és később Calvinnal folytatódott, az egész Európára kihatott, hazánkra különösképpen is. Nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor tulajdonképpen majdnem azt látom, hogy egyik pillanatra a másik pillanatra protestánsá, vagy jobban mondva reformáltá vált Magyarországon létező egyházak, akkor tulajdonképpen teljességgel megtörtént ez annyira, hogy a debreceni zsinaton 4000 lelkész vett részt, ugyanebben az időben megtartott katolikus zsinaton 3-4
lelkész vett részt. Egyik pillanatra, a másik pillanatra végig söpört Magyarországon a reformáció, és felébresztette. A legnagyobb hatású volt a reformáció, mint ébredés. De ha végig gondoljuk azt, hogy mi a reformációnak a lényege, akkor mindig ugyanaz. Mégpedig az, hogy a világgal szemben, az e világ uralmával szemben fellép, kimond dolgokat és visszaalakítja az egyházi életet az eredetire. Mindig visszaformál. És ha itt tekintjük, akkor egészen az Ószövetség elmehetünk, mert reformáció volt a profétáknak az igehirdetése is. Isten elküldte őket, a sötétségbe süllyedt néppel szemben, elmondták a maguk igehirdetését, és volt visszatérés, visszaformáltatás az eredetire. Bár minden egyes reformáció, vagy minden egyes ébredés különböző egymástól, mégis egy-két dologban ugyanaz. Mindegyik a saját korában felismeri a világosságot, és felismeri a sötétséget. És mind a kettő nagyon fontos. Pontosan meg tudja határozni minden egyes ébredés, hogy mi a világban a sötétség. És minden egyes ébredésre jellemző, hogy saját korának sötétségével szemben ragyogtatja fel az evangéliumnak a világosságát. Nagyon furcsa dolog ez, de a reformációnak a jellemvonása mindig az, hogy nem valamit megjavítani, nem ráépítkezni akar a jelen állapotokra, hanem mindig azzal szemben lép fel az elvilágiasodott egyházban, és a nagyon világias vagy világgá lett világban, amely nem akar tudni Istenről. Olyan szép sokszor az a gondolat, hogy már csak egy kicsit kell építkezni. Sokszor talán mi is úgy gondoljuk végig a reformációnak a csodáját, hogy akkor és ott Calvin és Luther és a reformátorok, akik a heidelbergi kátét meg a helvét hitvallást leírták, megfogalmazták, mindent megtettek. Sokszor úgy tekintünk az egyházra, minthogyha annak a ház formája, templom formája, valójában már szerkezet kész lenne, már csak belső munkálatokra, szépítgetésekre van szükség. Szó sincsen róla. Minden kor elhozza maga sötétségét, minden korra vannak jellemző olyan sötétségek, amelyek behálozzák az egész egyházat, és mindig folyamatos az a jellemvonásunk, hogy visszaalszunk. Ezért mondja Jézus, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, mert a világ mindig visszaaltat a felébredt állapotból. Az egyház feladata sohasem az egyházban van, hanem mindig a világban világítani, láttatni Istennek a szeretetét. Abban volt csodálatos, és abban volt valami félelmetes világosság a reformáció idején, Calvinban és Lutherben, hogy meg tudták fogalmazni Istennek az igényét az emberrel szemben. Nem arról van szó, hogy a világ olyan, amilyen, és erre kell nekünk válaszolni. Vagy az egyház olyan, amilyen, és erre kell nekünk válaszolni. Szó sincsen róla. Olyan csodálatos, hogy a reformáció mindig tovább megy ezen a kérdéskörön. Nem ez a célja, hanem az, hogy megérti Isten igényét. És Istennek az igénye így hangzik, minden Isten dicsőségére kell, hogy szolgáljon. Minden Isten dicsőségére kell, hogy szolgáljon. És amikor Calvin és Luther ezt bejelenti, arra a korra megformáltan, és elmondja ennek a lényegét és üzenetét, akkor nem csupán az egyházat célzanak, hanem a teljes világot Isten elé állítja, és elmondja nekik, hogy az egész világnak Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja. Nem az egyház, hanem a teljes világ a cél. És akkor mi történik? A világból kijönnek emberek, világosságra jönnek emberek, és közben megújul az egyház is. abban van a reformáció titka, hogy először is látni kell a világosságot, világosságra kell jönni, és utána látni kell pontosan a sötétséget, és azzal szemben kell meghirdetni az evangéliumot. Nem további építkezésről van szó, sosem, mert Jézus ezt mondja egy példázatában, hogy régi tömlőbe új bort nem lehet tölteni, mert szétmarja. A reformáció mindig arról beszél, hogy csere történik. Valami végletesen és végletesen elromlott, és valamit ki kell cserélni. És ez mindig a lelkekben kezdődik el. Amikor Jézus elmondja ezt az utolsó időkről szóló beszédét, akkor a tanítványok úgy látnak, ahogy láthatnak. A saját szemükkel, a saját kis értelmükkel, behatárolt gondolataikkal fölmutatnak a templomba, hogy Uram, nézd, milyen szép ez a templom. Micsoda kövek, micsoda épületek. És Jézus elmondja, hogy romba fog dőlni, hogy kőkövön nem marad. És valóban ez a profécia be is teljesedik, amikor Titus akaratlanul lerombolja a templomot, akkor leég a templom, az arany befolyik a kövek közé, és a római katonák az aranyért szétszedik teljesen a templomnak az épületét. Valóban kőkövön nem marad. De Jézusnak az igehirdetése a jövőről, az utolsó időkről nem marad meg itt ennél a pontnál, hanem tovább megy, és leírja azt az időt, ami az utolsó időkben fog történni, az azt megelőző folyamatokat. Azt mondottam, amikor előbb a reformációról szóltam, hogy a reformációnak a lényege, lelke mindig az, hogy egy bizonyos korban, egy bizonyos időszakban a világnak megmutatja Istennek a szeretetét, a világosságát, a csodáját, az evangélium örömüzenetét, de mindig szemben mutatja meg. Ha visszamegyünk Calvinra és korára, Lutherre és korára, akkor tudjuk, hogy abban az időszakban az emberek szívében a legnagyobb kérdés ez volt, hogy hogyan találhatok egy kegyelmes Istent. És Isten megvilágosított embereket, és Isten választott embereknek, és ezt a választ elmondták. És nagyon sokan fölébredtek és világosságra jöttek. De ma nem ugyanez a kérdés. Ma egészen más kérdésekkel állunk szemben, és de világnak a folyamatait látjuk, akkor látnunk kell, hogy egyre sötétebb lesz. Látnunk kell, hogy az a világ, amelyben élünk, az oly mértékben ellenséges és lázadó Istennel szemben, hogy ez egészen elképesztő. Nem úgy, ahogy a középkorban volt. Nem úgy, ahogy az előző ébredések idején volt. Egészen másképpen. Látnunk kell, hogy az a világ, amelyben élünk, az egyre jobban kezd hasonlítani azokhoz a tendenciákhoz, amelyekről Jézus itt beszél. Közeledünk az utolsó időkhöz. Miben látható ez meg? Abban, hogy elfordulás az eredeti általában vett emberi értékektől, meglátható abban, hogy félelmetes módon, egyszerűen elképesztő módon a nemzetállamokat szép lassan tartományjá alakítják át, létrejön egy olyan ambiciózus és erőteljesen Isten ellen szerveződő emberiség, amely valóban e világnak ura alatt éli az életét. És mindig különbséget kell tennünk. A Biblia mindig kétféleképpen beszél a világról, az egyik beszéd az így szól, hogy elmúlik a világ és annak kívánsága, és ez, amit Isten gyűlöl, azt a világot, amely e világnak, e világ urának hatalmába van, befolyásolja, befolyás alatt tartja, ezt Isten gyűlöli. És van egy másik világ, amiről úgy beszél a Biblia, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És olyan jó, hogy ezt tudhatjuk. Mert ez a megkülönböztetés nagyon fontos az életünkben. Azért fontos az életünkben, mert tudjuk azt, hogy e világnak ura szervezi a lelkiséget ennek a világnak és irányítja, de létezik egy olyan világ is, amelyet embervilágnak tudhatunk, amely a teremtettség végében emberi. Isten nem ezt a világot gyűlöli, hanem azt a világot, amely átalakítja ezt, elemberteleníti, sátánivá teszi, és Isten ellen vezeti. Jézus itt arról beszél, hogy jön egy olyan kor, ahol majd sokan jönnek az ő nevében, és azt mondják, én vagyok. Mondhatod csak bele, milyen félelmetes a mértéke a tévtanításoknak, a hamis megváltásoknak, a hamis megváltók megjelenésének. Akár a keresztény egyházban is a tévtanításoknak. Milyen félelmetes a mennyisége, variációi. Aztán azt mondja, hogy ország támad ország ellen, nép nép ellen, a háborúk megsokasodása. Aztán arról beszél, hogy félelmetes erős marokkal fogja majd össze ez a világ, az emberiséget. Annak idején, amikor ez leíródik, a Római Birodalom áll, és a Római Birodalom volt az emberiség legerősebben megszervezett birodalma. Figyeljétek meg, hogy a világtörténelem úgy alakul, hogy az országok, népek egyre inkább erősebben összeszervezettek, egyre ambiciózusabbak Isten ellen, egyre kevésbé engedtetik meg az Isten élő igényének hirdetése, nem támogatható. Egyszerűen majd eléri a Római Birodalom szervezettségét, és meg is fogja haladni azt. Erről beszél a Biblia. Ez a jövő. És amikor a reformációról emlékezünk meg, akkor láthatjuk ugyanakkor azt a csodát, hogy Isten mindig felébreszti minden korban az ő gyermekeit, és megadja annak a kornak a speciális feladatát, amely azzal kezdődik, hogy látjuk azt, hogy mi van a világban, látjuk azt, hogy Isten evangéliuma ebben a világban, a mostani korban mit jelent, és elküldi őket, hogy meghirdessék. Azt mondja, hogy ebben az utolsó időben nehéz kor áll be, de egyetlen egy dolog mégis csodálatos ebben a korban, hogy az evangélium minden nép között hirdetetni fog. Minden nép között. Ez lesz a te feladatod. Hirdetni minden nép között az evangéliumot. Hirdetni úgy, mint ami teljesen más, mint amiről a világ beszél. Nem lehet úgy a világosságba hívni, hogy az ember úgy fogalmazza meg a dolgokat, mint hogyha a világ egy csodálatos nagy torta lenne, aminek a tetején mogyoróként ott van az evangélium. Nem lehet így beszélni. A világ mindig is világ, soha nem neutrális, ahonnan ki lehet hívni valakit, vagy lehet jobbá tenni, nem megjavítani kell. A reformáció lelkülete mindig azt mondja, hogy ébredj fel, aki alszol. Támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Egy csodálatos dolog az, hogy az evangélium a világosságba, az életre hív ki, mégpedig a halálból. Nem lehet úgy kihívni valakit, hogy nem mondod el neki, hogy halott vagy. És a világ mindig arra törekszik, hogy az egyházat úgy formálját, amely segítőtárs a nehézségek megoldásába, amely elvégzi sokszor a nehéz feladatokat, a különböző nehézségekben segít az államnak, szó sincsen róla. Az ébredés mindig valahol úgy kezdődik el, hogy Isten lelke megnyitja az embernek a szívét, sokaknak a szívét, látják azt saját koruknak a sötétségeit, és Isten üzenettel elküldi az embert az evangélium üzenetével. De hogy lehet hirdetni az evangéliumnak az üzenetét? Úgy lehet, hogyha az ember tisztán lát, tisztán ért, és odaadja magát erre. Teljességgel odaadja magát erre. Tudjátok, az a furcsa helyzet, hogy az ember oly sokszor félig adja csak oda magát Istennek. Félig fontosak az Istennek a dolgai. És mindez azért van, mert nem látjuk a saját maga jelentőségében azt a történelmi helyzetet, azt a lelki helyzetet, amelyben élünk. Ha látnánk, nem félig adnánk oda, hanem teljesen. Ha látnánk, és a szívünket átmelengetni, átszeretgetni az a csodálatos látás, amit Isten ad, és ugyanúgy láthatnánk, mint Luther és Calvin a saját korában, hogy mekkora a sötétség, akkor tudnánk magunkat odaáldozni. Akkor tudnánk magunkat odaszánni arra, hogy nincs más, fontosabb dolog, mint hogy hirdetni az evangéliumot. De nem így látjuk. A sötétség nem sötétség, hanem a világot, nézd a saját lelkedben, hanem a világot nagyon sokszor olyannak látjuk, hogy valami neutrális, közömbös dolog, amiben van jó is. Vonz a világ a maga kívánságaival, szépségeivel, gyönyörűségeivel, terhel a maga gondjaival, és az a probléma, hogy nem látjuk annak, ami. Mert ha annak látnánk, ha valóban sötétségnek látnánk, valóban látnánk úgy azokat az embereket, akik mellettünk állnak, élnek, dolgoznak, ahogy ők vannak, akkor tudnánk annyira szeretni őket, és szeretni Istent, hogy elmondanánk az örömhírt nekik. És nem lenne pontosabb dolog annál, mint hogy sem az örömhírt hirdetni, és elmondani. Elmondani, hogy mindenek a világosságra jöhessenek. De nem így tesszük. Ezért van olyan nagy szükség arra, hogy látásra eljussunk elsősorban, hogy kinyíljon a szemünk, hogy lássuk azt, hogy mekkora a sötétség, hogy mekkora Isten hatalma ezzel szemben, hogy Isten igénye minden betöltő, és nyugodtan lehet úgy mondani, hogy igenis mindenek Isten engedelmességére kell, hogy legyenek, engedelmesnek kell lenni Istennek, jöjjenek ki, az örömhírt meghirdetni bátran, mert a reformátorok is ezt tették, és láthatjuk a történelemből, hogy micsoda következménye volt. Sokan ellene voltak, sokan meggyűlölték, gyűlölni fognak titeket is, ha az evangéliumot hirdetitek, de mégis, akiket Isten akar, kihoz a világosságra. Az utolsó időknek a nagy feladata hirdetni az evangéliumot mindenhol. Először látásra eljutni, minden dolgot annak látni, ami. Istennek hatalmas igényét a világra, a lelkekre, Istennek csodálatos szeretetét, hogy elküldte a fiát meghalni, és ezzel mindeneknek lehetővé tette, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, ezt meghirdetni, és majd akinek jönnie kell, azokat majd Isten elhozza. De ehhez teljes odaszánás kell. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk! Hadd álljunk meg most meg előtted bűnvalló imádsággal is. Hiszen olyan sokszor, amire te azt mondod, hogy sötétség és gyűlölt előtted, mi azt eltűrjük. Eltűrjük magunk mellett, eltűrjük magunkban, az életünkben, cselekedeteinkben, gondolatainkban. Bocsáss meg, hogy oly sokszor, amire te azt mondod, hogy sötétség, mi nem mondunk semmi különöset, közömbös dolognak tartjuk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem adjuk a szívünket teljesen neked, mert bár egyszer kimondtuk, hogy tiéd az életünk és a szívünk, ugyanezt minden napon meg kéne tegyük. És minden nap be kéne állni abba a csodálatos szolgálatba, amit te így határoztál meg minden hívő keresztény számára, hogy hirdetni az evangéliumot. Urunk, kérünk téged, hogy emelj minket látásra. Add, hogy újra, mint ahogy elődeink, eleink felismerték annak a kornak a sötétségét, mi is lássuk azt, hogy mi a sötétség. Add, hogy legyen annyi világosságunk, hogy a te szemeddel tudjuk nézni a dolgokat, a folyamatokat és az embereket is. Hogy tudjunk válaszolni, hogy ezzel szemben te mit akarsz, mit kívánsz, mit kínálsz. Köszönjük azt is, Urunk, hogy elsősorban nem azért jöttél, hogy valamit elvegyél és kérjél tőlünk, hanem ajándékozni, adni jöttél. Urunk, kérünk téged, hogy formáld át a mi életünket úgy, hogy semmi ne legyen fontosabbá, mint hogy sem hirdetni a te örömhíredet, a te szeretetedet. Hogy lehessünk ebben az egyre sötétedő korban világító csillagok, akik rólad beszélünk, hogy akiknek még ki kell jönniük a sötétségből, megszülethessenek, világosságra jöhessenek, életet nyerjenek. Kérünk téged, hogy készíts fel minket erre a szolgálatra, adj újra szemet, adj újra szerető, néked engedelmes szívet, és készséges lábakat, hogy elmenjünk elmondani a te szereteted örömüzenetét Jézus Krisztusért. Amen. és lesztek nékem tanúim, mondja Jézus. Amen.